Kulturpart.
A Kolibri Színház 30. születésnapi alkalmából Scherer Péterrel beszélgetek. Szia, Péter!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
És hát volt egy különleges darab, amit te játszottál egyedül, hiszen ez egy monodráma, a Klam háborúja, amit, hogyha jól tudom, akkor iskolákba vittetek el, és tényleg osztálytermekbe adtad elő, ugyanakkor egy osztályteremben is játszódik.
Igen, így van. Hát a Klam háborúja az az én színész életemnek egy különleges fénylőpontja. Nagyon-nagyon szeretem azt az előadást. Hozzáteszem, nem volt, hanem ez még mindig van, tehát még mindig játsszuk. Túl van a 300-on az előadás, a 300. játszáson. Ebből kb. 250 suliban voltunk. És mivel ez egy Kolibri 30, hadd mondjam el, hogy nagyon hálás vagyok a Novák Jancsinak, Novák János igazgatónak, aki ezt az előadást a fejem rejtette, mint egy téglát tulajdonképpen. Egy ilyen felolvasó színházra kért fel engem a János, ami olyan jól sikerült ebből az anyagból, hogy igazából a kollégái, meg a németek, akik azon a kis mini fesztiválon voltak, rábeszélték, hogy csináljuk meg. És megcsináltuk, és ez lett belőle, és nekem ez ráadásul a krétakör utáni kicsit légüres térben, ez egy elképesztő mentővet dobott nekem. Nem is biztos, hogy tudja, hogy mekkorát. És amit még hozzá kell, hogy tegyek, hogy ebből jött a következő ötlet, hogy Gyulai Eszter dramaturg kollégám, akivel a saját minitársulatunkban dolgozunk,
igen,
együtt,
igen,
a Néző Kft-ben, hogy azt mondta nekem, hogy te ez a Klammal, te már annyira benne vagy ebben az iskolai játszásban, hogy csináljunk már valamit drog témában, és így született a Gyáva, ami már az 500-on van túl, és az összes egyéb ifjúsági előadás, ami ilyen módon a nevemhez köthetően 6-7 előadás van, ez mind ebből a Klamból, a Kolibriből és a Novák János ötletéből nőtt ki, mint egy ilyen kis magocskából.
Ez fantasztikus, és ugye hát ez volt az első, azért korábban nem nagyon jártak iskolákba igazi, vagy nem nagyon csináltak komoly színházat iskolákba, inkább így fogalmazunk.
Igen, igen. Hát ebben az időben a Schilling Árpádnak volt a háromszereplős Hamletje, ami szintén sulikba járt, de az viszont nem egy klasszikus osztályterem színházi előadás volt, mert ugye azt ilyen kis tornateremben meg itt ott játszották. A Klam az valóban az első osztályterem színházi előadás volt, a tanár, akinek a szétcsúszását látjuk, és igazából kell hozzá maga az osztályterem, az ablakot, az ajtót használom, a táblát,
a
katedrát, a csengőt, tehát mindent ami valóban egy iskolai történet. Téteszi ezt az egészet. Nekem ez egy nagyon fontos történet.
Mennyire változtál te így a 300 valamennyi előadás során, és mennyire változtak a gyerekek? Mennyire volt más a fogadtatása először, és mennyire más ez mostanában? Nyilván itt azért idő is eltelt, és változnak a generációk.
Igen, ez egyébként nagyon érdekes kérdés, mert pont a múltkor gondolkoztam rajta, hogy vajon van-e még ennek létjogosultsága suliban? Mert a színház az egy teljesen más dolog, ott van egy díszlet, ahol megvan ez az osztályterem csinálva a díszletben, és odaülnek be ugyanúgy padokba a gyerekek, de az mégis színház. És a suliban pedig az van, hogy nincs már fekete tábla, se zöld, aha, csak elektromos táblák vannak, vagy legjobb esetben filces, de ez a fickó dobálja a krétát, töri, krétás lesz a háta, stb. Ír a krétával a katedrára. Tehát egy csomó ilyen reményes dolgot művelek benne, amivel tulajdonképpen picit az iskolai oktatás, és azt is észrevettem, hogy evolúciósan máshol tart, mint ahol ez a darab íródott. Uh-huh. Egyébként ez nem olyan nagyon régi darab, 2002-es vagy 2003-as, de ez a 20 év úgy látszik, hogy ez digitálisan ez óriási változást hozott. Ez az egyik. A másik, hogy maga a tanár-diák problematika, azt látom, hogy most is van miről beszélgetni, ez a drámafoglalkozás kiváló, amit a kolibrisek csinálnak, de mégis az, hogy egy egy tanár szétesik, hogy egy tanár úgy szigorú, hogy közben igazságtalan, bántalmazó, legalábbis verbális szinten bántalmazó, és maga ez a poroszos oktatás, ez is szerintem kifele menőben van. Vagy, ha nincs kifele menőben, akkor azt lehet mondani, hogy azok a helyek, ahova meghívnak minket,
aha,
ott ez már kevésbé ismert. Tehát pont az a nyitottság, ami kell ahhoz, hogy egy ilyen előadás bekerüljön egy suliba, az a nyitottság már eleve egyfajta nyitottabb kommunikációt feltételez az iskolán belül. Érted? Máshogy kommunikálnak
hát értem,
a diákok,
persze,
a tanárokkal.
Persze.
Én látom a fiamat, a lányaimat, akik, hát a lányaim már egy pár éve érettségiztek, de a fiam most gimnazista, és látom, hogy ha magam gimnáziumi éveivel hasonlítom össze, teljesen más a viszonya a tanáraival, és nem tegezi őket, nem ettől, hanem egyszerűen jobban átszövi egy normális iskolában az én központú oktatás ezt az egészet, a tanárok jobban figyelnek az egyénileg a gyerekekre, hogy őt hogy lehet megfogni, mivel lehet inspirálni, stb. Az én időmben ilyen egyáltalán nem volt.
Nem, és hála Istennek legalább ez változik.
Igen, ez változott, és pont emiatt néha gondolkozom a klammon, mert igazából egy fiktív teret kell létesíteni neki, tehát magyarul gondolj bele, hogy van egy tábla a suliban, de be kell vinni egy zöld táblát, ami egy vaslábon áll, le van súlyozva, tehát magyarul egy kis mini díszletet kell építeni az iskolában, de volt olyan suli is már, ahol egyáltalán nem volt tanári asztal, hanem így körbeülnek, úgy beszélgetnek, de egy olyan helyen nem az van, mint régen egy régi klasszikus iskolába bementünk, és semmit nem kell csinálni, kicsit húzigáltuk a székeket, hogy többen elférjenek, és kész. Szóval változott ez változott szerintem. Az előadás szerintem hat rájuk, és beszippantja őket, de a színházi része az, ami hat az egésznek, én úgy érzem. És aztán biztos, hogy vannak olyan iskolák, ahol ez még probléma, de oda nem nehezebb eljutni.
De azt mondod, hogy a színházi része az, ami hat, tehát, hogy a történet, és nem az, hogy ott vagyunk az ő iskolájukban, erre gondolsz?
Tehát ugye az osztályterem színháznak mindig egy alapkritériuma, hogy valami olyan problémát feszegessen, ami az iskolán belül nagyon élő. Na most van, megesik, hogy azt mondják, hogy hú, nekünk is volt egy ilyen tanárunk, vagy az is lehet, hogy van is ott abban a suliban egy ilyesmi tanár, aki egy ilyen autokrata, tudod, követel, nagyon szigorú, és időnként kivételez is, és azt mondja az egyik gyereknek, hogy magából úgy se lesz soha semmi. Tehát érted, ma már ezekért szerintem eltávolítanak valakit a pedagógusi pályáról, nem?
Hát,
vagy legalábbis kéne.
Igen, ez biztos. Ez.
Tehát máshol tart ez. Na, most érted, egy kicsit azt mondom, hogy mikor én az ajkai általános iskolámban jártam, akkor a szüleim úgy vittek be, hogy azt mondták az osztályfőnökömnek, hogy ha rosszalkodik, akkor egy nyakleves tessék csak lekenni a gyereknek. Hát most megnézném azt a szülőt, akinek a gyereke kap egy atyai pofont az osztályfőnökétől negyedikes általános iskolás korába, és a szülő nem a rendőrségre menne egyből följelenteni őket. Nem? Megváltozott a világ ebben.
Hát ez
nálunk meg ez az volt, hogy ha rossz, akkor persze, hát egy kis oda lehet legyinteni neki, és akkor megérti.
Igen.
Nagyon sokat változott a világ. A gyerekek azok fantasztikusak egyébként, szerintem, tehát én mindig minden előadás után, amikor suliból kijövök, ma a Politechnikumban fogom játszani a dragos darabunkat egyébként, itt ülök már a poli előtt, és nem sokára bemegyek. Ez egy ilyen érdekességképpen mondom. A gyerekek azok egyszerűen érzékenyek, előítéletmentesek. Ha valami minőséget mutat nekik az ember színházi értelemben, egy minőségi darabot, minőségi módon eljátszva, akkor beszippantja őket, és van kedvük, igenis van kedvük beszélgetni. Tehát nem tudom elfogadni ezt, hogy a mai generációval nem lehet beszélgetni. Rohadtul van kedvük beszélgetni, ha valami megmozdítja őket.
Igen.
És ez az egyik, a másik pedig, hogy hát a véleményüket körülbelül 600-szor jobban vállalják, és tudják megfogalmazni, mint mondjuk én ugyanennyi idős koromban. Úgyhogy én szinte kivétel nélkül minden ilyen ifjúsági előadás után úgy jövök ki egy ilyen suliból, hogy van remény. Van remény, mert itt vannak a fiatalok, és jön az új generáció.
Igen, teljesen osztom ezt a nézetet, de hát nem csak remény van, hanem sőt, tehát azt gondolom, hogy ahogy ők már érvelnek, és ahogy látják a világot, mondjuk mi hasonló korunkban azt hiszem, hogy egész máshol tartottunk, de hát ez van, és ezt...
És a mi az ugye te vagy, mert mi szerintem nem vagyunk egyidősek.
Hát fél, én 70-es vagyok.
Na, hát én 61-es. Ott is sok idő telt el abban a 10 évben.
Igen, az is igaz, az is igaz. Volt még egy másik Kolibrihez köthető, nagyon komoly és nagyon izgalmas darab, a Mariósa varázsló, amit te játszottál.
Most fogjuk éppen játszani jövő héten. Nagyon szeretem. A Bagosi Laci kért fel erre a szerepre szerintem, pont azután, hogy a Klamban látott, és azért vagyok nagyon boldog, mert én azt hiszem, hogy mondjuk a Laci akkoriban az Örkényben dolgozott, de ha az Örkényben elővette volna a Mária és a Varázslót, akkor a Varázslót valamelyik egész másik színész játsza, és nem én. Tehát a Mária és a Varázsló az is egy csodálatos előadás nekem. Egyrészt, hadd mondjam el, hogy ez egy olyan különleges szitu, hogy 28-an játsszuk ezt a darabot, tehát szinte a egy-két színész kivételével szinte a Kolibri teljes társulata benne van, és nagyon szeretem őket, és nagyon, nagyon szeretek velük játszani, szerintem egy nagyon klassz társaság, és hát az, hogy én vagyok a Csipolla, hogy eljátszhattam egy ilyen szerepet, ami azért nem kifejezetten az én karakterem.
Igen, az valahogy a Csipolla az mindig, ugye ő a hipnotizőr, és valahogy az mindig egy ilyen szikár, kicsit ilyen drakuloid színészre
szokták. Hát igen, vagy pedig ugye a varázsló alkatú színészekre szokták osztani, de valószínű Bagosi Laci, mikor készült erre a darabra, akkoriban látta a Klammot, mert tudom, hogy ő zsűrizte is lent a Kaposvári Biennálén. És akkor fölhívott engem, hogy ez mennyire tetszett neki, és nem sokkal később megkínált ezzel a szereppel. Szóval ez nekem egy olyan kihívás, hogy gyakorlatilag azon kívül, hogy egyedül vagyok 40 percet a színpadon, és csak egy-egy mutatványra hívok fel, vagy egy civilt, vagy egy beépített embert a társulatból, mert a társulat összes 28 tagja, az mind a nézők közé van be ültetve, tehát ez az egész előadás így megcsinálva. Hoztak egy igazi bűvészt, aki segített nekem bűvész trükköket megtanulni, és beépítettük ebbe az előadásba, de vannak benne számolós trükkök, mindenféle, tehát egy fantasztikus, én képzeld el, a mai napig minden előadás előtt lejárom a teljes előadást, és összemondom a teljes szöveget, és megcsinálom az összes bűvész trükköt, azért, hogy biztosan jól menjen. Tehát egy nagyon nagy feladat, és nagyon-nagyon szeretem, és megmondom őszintén az egész Kolibrinek. Nagyon hálás vagyok, úgyhogy csak annyit szeretnék mondani, hogy hát minimum még 30-at nekik.
Így legyen, Isten éltesse a Kolibri Színházat, Pepe, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor sok sikert neked az előadáshoz.
Köszönöm én is.
Kulturpart. Itt vagyunk a Pesti Vigadóban, az Üzenet című kiállításon, és a vendégem Sárkány Győző, aki a kiállítás társkurátora. Szia Győző!
Szervusz!
Győző, hát mit is kérdezhetnék, mik voltak a kurátori szempontok, hogyan állt össze ez a kiállítás?
Hát először is kellett ugye választani egy címet, amit én úgy gondoltam, hogy választok egy olyan címet, ami egy jól össze tudja fogni, gondolatilag is könnyen tudnak reagálni rá kollégák, és ezért született meg az üzenet szó, amelyik ugye hát sokrétű és sokféle elágazása van, tehát lehet angyali üzenet, lehet egy SMS üzenet, lehet egy kollégának küldött üzenet, de akár még egy hadüzenet is lehet, ami hát mondjuk nem a legszebben hangzik, de hát ugye ez egy kozmikus üzenet is lehet tulajdonképpen, úgyhogy hogy ennek a szónak tényleg annyiféle elágazása van, és annyiféle színes dolog tud kijönni belőle, mint ez a kiállítás például itt, ami látható a falakon.
Mi alapján választottad ki azokat a kollégákat, akik itt most kiállíthatnak?
Hát maga a kiválasztás az nem volt túl bonyolult, hisz ugye a minden a, az MMA-ban a Magyar Művészeti Akadémiának ugye megvannak a tagozatai, a művészeti tagozatai. Ugye most ugye a képzőművészeti tagozat kiállításán vagyunk, de van iparművészeti tagozat, népművészeti tagozat, színházi tagozat, de rengeteg tagozat van, amelyiknek vannak köztestületi tagjai, és a köztestületi tagok úgy válnak köztestületi taggá, hogy bizonyos szakmai mércét kell nekik átugrani. Azok a kollégák, akik itt ki vannak állítva, azok egy bizonyos szakmai színvonalnak meg kell, hogy feleljenek díjakkal, kvalitással, stb. Tehát ezt így személy szerint nem én választottam ki, ez egy adott tagság az akadémián belül a képzőművészeti köztestületi tagok. És ezekből ezeknek a kollégáknak ment ki számom, a részemre is egy üzenet, hogy az üzenetre reagáljanak, és hát a 120 főből körülbelül olyan 80-90 ember reagált erre. Tehát most ez a kiállítás, ha most jól emlékszem, olyan 90 fő.
És maguk a művészek ajánlottak képeket, vagy te választottál egy művésztől képet?
Úgy azt tudni kell, hogy társkurátor vagyok, tehát ugye én a köztestületi képzőművészeti tagoknak vagyok a képviselője, és magam mellé vettem egy művészettörténész, dr. Nátyi Róbert művészettörténész személyében, és abban állapodtunk meg, hogy minden kollégától három darab művet kérünk be, és ebből a három műből válasszuk ki azokat, amelyek ki fognak kerülni, majd miután kiválasztottuk a műveket, utána ezt kiküldtük a kollégáknak, hogy melyik művet választottuk ki, amit utána nyilván behoztak, és azok kerültek ki a falra.
Friss munkákat kértetek tőlük?
Hát három évnél nem régi munkákat, ez egy ilyen elképzelés koncepció volt.
Van ezeknek a munkáknak közös üzenete?
Szerintem van közös üzenete, hisz magának a művészetnek, a vizualitásnak, a képeknek természetesen van üzenete. Na most, hogy azon belül lebontva egy-egy kolléga azzal a képpel mit akart üzenni, az egy dolog. De én most az egész kiállítást nézem, aminek igenis van egy üzenete, maga a vizualitásnak mondjuk az ünnepe, hogy így fejezzem ki. Ugye a mai világban a vizualitás borzasztó fontos, hogy minden arról szól, és nagyon nehéz eligazodni ma azokban a művekben, amelyek a jó művek, mert annyi információt kap egy ember különböző helyekről, hogy kicsi össze vannak kavarodva az emberek, vagy önmaguk is alkotóvá válnak, hisz itt vannak a mobiltelefonok, amivel már csodákat lehet végezni, de most az egy kérdés, hogy az a milyen kvalitású vagy milyen minőségű művet hoz létre, és ezért véleményem szerint a képzőművészeknek ma még nagyobb a jelentősége, hogy olyan műveket tegyenek a közönség elé, ami egy irányítottságot ad, illetve egy üzenetet ad nekik, hogy mi is az az út, amelyik hát vizuális szempontból jónak tartandó. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom.
Nem tudom, illik-e ilyet kérdezni, de van személyes kedvenced a kiállított
művek
közül?
Igen, van személyes kedvencem, most ugye pillantanák a fel a terem fele. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ez nem ilyen formában. Az én, hát nem is kurátortársam, de ő is a képzőművészeti tagozatnak hát egy ilyen vezetője, megbízottja, hogy én. Ő most beteg különben, Hérics Nándorról van szó, és Hérics Nándornak itt van egy ilyen neon bicikli, ami nekem azért kedvence, mert magam is nagyon szeretek kerékpározni, és éppen ma ezzel a biciklivel reklámoztam magát az üzenetkiállítást, úgyhogy.
A következő kérdéssel lesz nagyon udvarias, de muszáj megkérdeznem, hogy nemzetközi mércével mérve, hol van a magyar képzőművészet, a magyar kortárs képzőművészet?
Nehéz erre válaszolni, mert ugye azért tudni kell, hogy a kvalitás és az a színvonal, ahol a magyar képzőművészet áll, az egy dolog. De hogy jelenik meg a nemzetközi piacon, ez megint egy másik kérdés. Ez nem biztos, hogy minősíti a kvalitása annak a elfogadottságát, vagy mondjuk anyagi formába való megjelenését, mert ez már egy menedzseri dolog, hogy milyen formában van bemenedzselve mondjuk a magyar képzőművészet, mondjuk a különböző nagy, hogy így mondjam, képzőművészeti vásárokra, például akár a Fiakra gondolok Párizsba, vagy akár gondolok a bécsi kiállításra, de lehetne sorolni ezeket a nagy képzőművészeti vásárokat, hogy ez hogy van fölpörgetve, ez már viszont menedzselési kérdés. Nem biztos, hogy kifejezi az az ár, ami most mondjuk pörög a különböző képzőművészeti vásárokon, annak az ára nem biztos, hogy kifejezi annak a kvalitását, ahol mondjuk a magyar kortárs képzőművészet áll. Itt vannak még tennivalók ebben a dologban, hogy ezek jól belegyenek menedzselve mondjuk a világ képzőművészet életébe. Ezért nehéz erre válaszolni ilyen szempontból, de szerintem nem áll rosszul, ezt mondhatom. Vannak kortárs, illetve az országok közül, ahol a kortárs képzőművészet egy picit jobban lett menedzselve. Tehát ez mi inkább mondjuk egy ilyen, hát egy művészettörténésznek, vagy egy magyar galériának lenne a dolga, hogy valahol jól menedzselje be ezekbe a csatornákba a magyar vizuális művészetet.
Sárkány Győzőnek, a Pesti Vigadóban látható Üzenet című kiállítás társkurátorának nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
Kulturpart.